mostani ige hirdetésem igéje a Máté írása szerint evangéliumban van. A 8. fejezetet olvasom a 18. verstől a 27. versre bezárva. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Ekkor egy írás tudó oda ment és így szólt hozzá: Mester, követlek, akárhová mégy. Jézus így válaszolt: A rókának barlangja van, az égi madárnak fészke, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem atyámat. De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Amikor beszállt a hajóba, követték őt tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, fölébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, kis hitűek? Majd fölkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és egészen csendes lett a tenger. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Kedves testvéreim, a Szentírás a szimbólumoknak egyedülállóan hatalmas gyűjteménye. Ez szükségszerűen így van, hiszen a Szentírás végső soron Istenről akar valamit elmondani, márpedig Istenről nem tudunk beszélni, ez az igazság. Az Istenről vagy olyan mondatokban beszélünk, hogy nem. Az Isten nem rége, az Isten nem anyagia, az Isten nem. Vagy azt mondjuk, hogy mi az Isten nem, hát ez kevés, vagy pedig, ha mégis akarunk valamit mondani róla, csak a szimbólumok nyelvén tudunk beszélni Istenről és az isteni dolgokról. Csak úgy gyorsan néhány példát. Az Isten olyan, mint a mennyei édesatya, mint egy édesatya. Az üdvösség olyan, mint egy csodálatos királyi lakoma. A Szentlélek, a Szellem, az Isten országa olyan, mint a fény, az erő, a bűn olyan, mint a sötétség, a halál, így tovább. Tehát csupa szimbólum, csak is szimbólumokban tudunk Istenről és az isteni dolgokról beszélni. Aki nem tudja a szimbólumokat megfejteni, a szimbólumok üzenetét megérteni, az inkább ki se nyissa a Bibliát, mert biztosan nem értik, vagy biztosan félreértik. Szimbólumoknak csodálatos gyűjteménye a Biblia, és most ezt a bibliai szakaszt, amit felolvastam, ezt is szimbolikusan értem. És a szimbólumok üzenetét keresem benne. Nézzük mindjárt az elejét, a 18. versben ezt olvassuk: Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Úgy tűnik, Jézusnak szokása volt az, hogy ott a Genezáreti tó partján, akkor kihúzták félinketi a halászbárkákat a partra, akkor ő beszállt egy ilyen halászbárkába, és onnét tanította a tömeget, amelyik a parton felsorakozott. Most itt van mindjárt egy csodálatos szimbólum, Jézus rendelkezik, hogy menjenek át a túlsó partra, evezz a mélyre, menjünk a mély vizekre, menjünk a túlsó part felé, a vizeken át. A többiek ott maradnak a szárazföldön. Ez már is valami ilyesmit mond, hogy az átlag emberi élet, a szárazföldön élés, a biztonság keresése, Jézus beszáll a hajóba és elindul a túlsó partra, a vizeken át. Na, folytassuk. Kiélezett pillanat ez, amikor azt mondja Jézus, hogy menjünk át a túlsó partra. A tömeg ott marad, ők elindulnak. És ekkor ebben a kiéredett pillanatban két ember odaszaladt hozzá. Két ember, és fölkínálkozik arra, hogy Uram, én is megyek vele, beszállok én is a hajóba, vigyél engem is magaddal. Itt hagyom a partot, és megyek a túlsó partra vele. És az a különös, hogy Jézus nem lelkesedik. Nem lelkesedik azért, hogy két ember hajlandó beszállni a hajóba és vele a mély vizek felé, a túlsó part felé elindulni. Nem hajlandó nagy lelkesedéssel üdvözölni ezt az ember. Az egyiknek ezt mondja, te vigyázz, a rókának barlangja van, az égi madaraknak fészke, nekem ember fián nincs hova lehajtani a fejemet. De tudod, mit beszélsz, amikor az én követésemre ajánlkozol? Most testvéreim, itt van mindjárt megint egy szimbólum a Jézus Krisztus követésének tudományában. A rókának barlangja van, az égi madaraknak fészkük van, Jézusnak nincs fejét hova lehajtani. Jézus nyilván látta ezt az embert, látta, hogy belelkesedett, a tanítás fölindította őt, és ebben a belelkesedett, fölindult állapotában hajlandó lenne Jézushoz fölzárkózni, de ez azért igazából nagyon szereti még a fészek meleget, a maga kis kuckóját, a kis barlangját, oda bebújik, a nagyon fúj a szél, csapkodnak a villámok. Most testvérek, mit van a Jézus követésének mindjárt egy szimbóluma? Mindjárt így vagyunk, hogy szeretjük a puha meleg fészket, szeretjük a barlangot, minden állathoz hasonlóan, mi is, mint emberek, alapvetően biztonságra törekszünk, puhaságra, melegségre, szeretetre, bebiztosított életre, hogyha csapkodnak is a villámok minket ne érjenek el. Biztonságra törekszünk. A Jézus követése pedig az, hogy evezz a mélyre, ki a vízre, lesz, ami lesz. És ezért mondja Jézus, hogy te gondold meg, te még a puha meleg fészeknek az embere vagy. Te még a biztonságnak az embere vagy, és nagyon fogsz csalódni, hogyha beszállsz a hajóba, és velem együtt járod, vagy éled továbbra az életedet. Íme testvéreim, egy kis önvizsgálat. Nagyon érthető, nagyon emberi, hogy a puha meleg fészek, az mindegyikünknek kell. És a barlangnak a biztonsága mindegyikünknek kell. És nem kell a mély víznek a kockázata, a kihajózásnak, a parttól, a szilárd, megbízható dolgoktól való elszakadásnak a kockázata, nem kell nekünk. Ezért mondja is, hogy gondolj csak, hogy menj vissza szépen a te puha meleg fészkedbe, és ott filozofálj, vagy ott teologizálj, hiszen halljuk azt, hogy írás tudó. A másikra meg egyenesen azt mondja itt az írás, hogy egy tanítvány jön, és azt mondja, hogy Uram, csak az apámat eltemetem, aztán majd leszek én neked hűséges tanítvány. Tanítvány, már tanítvány. Így mondja a Máté Evangélium, az egyik írástudó, a másik tanítvány, tehát mind a kettő szakmabeli, az Isten dolgai körül szolgoskodnak, érdekli őket a dolog. És amikor a tanítvány jön, és azt mondja, hogy csak eltemetem apámat, aztán megyek és tanítványod leszek, szinte még durvábban visszautasítja Jézus, hogy hát a halottaknak a dolga, hogy a halottakat eltemessék. Te az élet haj hozzám, és az élet szolgálatára szentelek magadat. De látom, hogy te még a halottakhoz vagy kötve. Hát maradj és temesd el halottaidat, mert te is halott vagy. Csak úgy zárójelben jegyzem meg a korabeli följegyzések alapján biztosra rejtik, hogy ennek a tanítványnak az apja még él. Tudnék, ezt följegyzik, hogy nagyon gyorsan eltemették abban az időben a halottakat. Még aznap, amikor megállapították, hogy meghalt, aznap még el is temették. Volt, úgyhogy két óra múlva már azután eltemették. Na tehát ez itt volt a Jézus tanítványai körében, hallgatta a tanítást, stb. Ez azt jelenti, hogy még élt az apja, lehet, hogy beteg volt, de az biztos, hogy még élt. És azt mondja Jézus, hát ha neked egy ilyen nagy ügy, akkor szépen maradj ott és temesd el apádat. Még a mi szívünk is megborzon, hát Jézus ilyen keményen beszélt, ilyen nagy igényű volt. Hát testvérei, nem tudjuk, hogy mennyire kemény volt, mennyire nagy igényű volt, az biztos, hogy komolyan vette a dolgot, és a tanítványságot is komolyan vette. Mi egy kicsit mondjuk elnagyoljuk a dolgot, hogyha megállapítjuk ezt a kettőt, amit én most szeretnék megállapítani, hogy tulajdonképpen mi az akadálya a Jézus igazi követésének. Mondom, hogy egy kicsit leszeridítjük ezt a két visszautasítást, akkor annyit azért ismerjünk el, hogy a Jézus követésének két akadálya van. Egyik az, hogy nagyon tekintettel vagyok önmagamra, kényelmemre, életemre, boldogságomra, pénzemre. A másik meg, hogy nagyon tekintettel vagyok a környezetemre, apámra, testvéremre, családomra. És Jézus igenis olyan igényes, hogy azt mondja, hogy légy tekintettel az Istenre. Na aztán már további dolog, hogy mi lesz, hogy Isten még szebben, még gazdagabban visszaadja, vagy nem adja vissza. Az biztos, hogy a Jézus követésének, igazi követésének itt van két tiszta esete, tiszta akadálya. A nagyon-nagyon szeretem az én kis puha meleg fészkemet, odumat, kényelmemet, önmagamat, akkor nem lehetek Jézus tanítványa. De a másik az, hogy ha nagyon tekintettel vagyok a többiekre, ez már a magasabb rendűnek tűnik, tekintettel vagyok a szeretteimre, a családra és itt van, magasabb rendűnek tűnik, de azt mondja Jézus, hogy ez esetben is alkalmatlanra. Kemény dolgok ezek, de azt hiszem, ez az igazi Jézus. Ilyen volt Jézus. Ebből a rövid kis történetből íme ez tűnik ki. És szimbolikussá válik a dolog, és így éltük meg a Jézus követésének a misztériumát. Maradj csak a parton, a szárazföldön, ott biztonságosan, ott lehet barlangot ásni, kuckót ásni, puha meleg fészket berendezni, maradj csak, ne kapkodj el a dolgodat. Aki én hozzám jön, aki engem akar követni, az kihajózik a tengerre. Tehát lesz, ami lesz. Kihajózik a tengerre, elhagyja a szárazföldnek a biztonságát. Ez ilyesmit jelent, hogy elhagyja a, mondjuk a dogmáknak a biztonságát, aki Jézus kezdi követni, elhagyja a társadalmi konvencióknak a biztonságát, az adott veszek, a társadalmi játék szabályokat elhagyja, és vadonatúj kockázatos döntéseket hoz. A száraz földről belép a hajóra, a hajóba is elindul a nyílt vizet, evezd a mélyre. Jézus követése ilyesmit jelent, ha ezt szimbolikusan értjük. Az ember szereti a biztos talajt a lábalat. Azt mondja Jézus, amíg ez van benned, hogy minden áron a biztonság, a környezet, a kényelem, addig szépen maradja te barlangodva, puha meleg fészkedve, én megyek a magam útján, és aki jön velem, az jön velem. Hát aztán látjuk a továbbiakban, hogy bizony, hát jön, ami jön. Jön a vihar. Megint szimbolikusan értsük. Aki komolyan veszi Jézus követését, és hajóra száll, és kielvez a vizekre, hát számoljon azzal, hogy előbb-utóbb jön a vihar. Nagy vihar lett. És ami egyenesen szinte bosszantó, vagy fájdalmas, vagy gyötrelmes, vagy keserves, jön a nagy vihar, és Jézus alszik nyugodtan a hajóban. Valószínűleg fárasztó napja volt, sokat beszélt, gyógyított, erők származtak belőle, kifáradt, és akárhogy dobta, hányt vetette a vihar a hajót, ő nyugodtan szépen aludt. A tanítvány pedig kétségbe estek. Milyen nagyszerű, milyen csodálatos könyv a Biblia. Ugye a tanítványokat nem bősöknek mutatja, ember fölötti szenteknek. Teljesen hozzám hasonló emberek voltak, megijedtek. Ilyetten kapkodtak, amíg lehetett, ők a hajós tudományukat alkalmazták, hogy úgy kell viharba kormányozni, forgatni a hajót. De aztán egyszer csak a végére érkeztek.
a tudományoknak, a hullámok becsaptak a hajóba. Már föl kellett ébreszteni Jézus. Uram, segíts, elveszünk. Itt közben egy kis kedves megjegyzést hadd tegyek, ami nagyon megragadott engem. Olvastam minden félét ehhez a textushoz, és az egyik német fordításban egy nagyon kedves finomságot találtam, amit hát lehet vitatni, hogy jó, nem jó. Az elején, amikor elindulnak, akkor úgy van, hogy Prat in das Schiff, belépett a hajóba, das Schiff a hajó. És amikor a hullámok kezdik dobálni, akkor pedig úgy mondja ez a másfajta német folytás, hogy elkezdett a hullám becsapni a Schifflein, in das Schifflein, a hajócskába. Tehát amikor belépett, akkor még hajó volt, amikor kezdte dobálni, akkor hajócska lett. Most nem tudjátok-e szimbolikusan értelmezni ezt. Amikor belépek a Krisztussal való életre, akkor úgy néz, hogy egy masszív, megbízható hajóba léptem be. Egy masszív, megbízható keresztény élet, ahol isteni erők segítenek, biztonság, látomás, testvérek, és így tovább napfény, dassi. Amikor belépek az üdvözlő, a Krisztus kezdésébe, akkor belépek a hajóba. Amikor aztán jön a vihar, akkor Schifflein lesz, hajócska lesz. Ja, Isten, ennyi az egész? Hát ennyi biztonságot kapok, ennyi vigasztalást kapok, ennyi erőt kapok. Az az üdvhajó, amiről beszélünk, lesz egy olyan kis bárka, kis csónakocska lesz, amikor jön a vihar. És tényleg ezt így saját tapasztalatból mondom, hogy amikor süt a nap és kék az ég, és minden vitorlázunk, akár a szentélek, fúvalvatára, akkor dassi, akkor egy biztonságos, jó, erős valami. Ha jön a vihar, akkor úgy összemegy a Schifflein, a hajós kezd, jaj Istenem, mi lesz velünk? Hát mondom, nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nyelvészetileg ez nem egészen megtámadhatatlan, de mint gondolat nagyon igaz. Nagyon igaz, hogy a Jézus Krisztus ügye a bőség, az egészség, a nyugalom világában az erős hajónak érződik, amint biztonságosan átérkezünk a túlsó partra. Aztán jön a vihar. És én azt gondolom, hogy szükségszerűen jön a vihar. Aki Jézus követésére szánta magát, az szükségszerűen előbb-utóbb valamiféle viharba kerül, amely vihar alaposan megképázza az idegrendszerét, az életét, a gondolkodását, vezet el egészen a halál félelmét, hogy Uram, hát mi is csináltad, mi is léptem erre az útra. Úgyhogy ezen a ponton esetleg fölvetek két kérdést, és már azt hiszem eléggé szemléletesen van előttünk ez a történet. Gondoljunk csak arra, hogy az a két ember, az írás tudó, meg a tanítvány, aki ott maradt a parton, ilyen szemmel nézett a hajó után, ahogy fölszedték a horgonyt, elindultak és mentek, és ezek ott maradtak a parton, Jézusék tanítványaival elmegy a túlsó part felé, kicsit szimbolikusan és te valóságos, és képzék el ezt a jelentet. Most az első kérdésem az, hogy ennek a két embernek, aki a parton maradt, amikor látták, hogy hirtelen lezúdul egy vihar, villámok cikáznak és hatalmas hullámok forrognak, mert a két embernek nem volt az érse, hogy hát azért nem is csak én döntöttem jól, hogy itt maradtam a parton. Hát mi kellett nekik ez? Most ott vannak a vihar kellős közepén. Hát én mégiscsak jobban döntöttem, hogy nem, azért ennyit már nem vállaltam. Hát itt van az első kérdés testvérem, hogy mégiscsak nem annak van igaza, aki a biztonságot választja? Nem annak van igaza, aki a puha meleg fészket választja? A villámok elől az ódúnak, a barlangnak a mélyét választja? Nem annak van igaza, aki a kiszámítható életet választja, nem pedig a Krisztus követésének a kiszámíthatatlan dolgai? Na hát testvérem, nem könnyű a kérdés. Ki dönt jól? Az én, aki a biztonság mellett teszi le a voksot, vagy aki azt mondja, hogy lesz, ami lesz, én ezt szerint az választom, amit Jézus mond elém. A testvéreim, az alternatívát jó kell megfogalmazni, és akkor jól tudunk felelni a kérdésre. Az alternatíva tudjuk az, hogy a szárazföldön, a puha meleg fészekben tényleg van némi biztonság, de az egész csakripapja, az egész igazából egy nagy halál, egy nagy semmi, vegetálás. A másik meg igen, kockázat, vihar, sokféle megrázkódtatás, de élet. Tehát az alternatív az, hogy mit választunk, a biztonságos semmit, a biztonságos ürességet, a biztonságos laposságot, a biztonságos eseménytelenséget, vagy a kockázatos életet. Ez itt az alternatíva. És ha így van, akkor én feltételezem, hogy jó csinálta Jézus, mert a tanítványa, hogy mentek, mert sok mindent éltek át, de amit csináltak, az élet volt. Tehát nem egyszerűen ez az alternatív, hogy biztonság vagy bizonytalanság, hanem az, hogy élet vagy nem élet. És az élet azt pedig azt jelenti, hogy ki az oduból, és ki a nyílfüzekre, és ami lesz, az lesz, csinálni az életet minden kockázatával együtt. Tehát az első kérdésre, ha netán egy kicsit kárörvendve, vagy hogy mondták ott a parton, emezek, hogy na, hát azért mégis csak üdöntöttünk jól, hogy nem mentünk a hajóval és Jézussal nem mentünk el, hát azt mondja, nincs igazuk. Rossz döntés az, hogy mindig a kényelem, mindig a biztonság, mindig a problémamentesség, mindig a felszínesség, sohasem a mélyre. Ez rossz döntés, mert ez a halál mellett, a vegetálás, a nem élet mellett való döntés. És jó döntés az, hogy ki a mély vizekre, lesz, ami lesz. Ha belepusztulok is, de legalább életbe pusztulok bele. Nem a halál hatalmasodik el napról napra jobban rajtam. Ez itt az első kérdés, hogy igaza volt-e annak, aki kárőrvendre mond, milyen jó, hogy mit maradtunk a parton. Nincs igaza. Jézuséknak volt igazuk. A másik kérdés még ennél is vadabb kérdés. Egy ilyen vad kérdést teszek föl. Jó, hát itt a happy end-el végződik a dolog, végül is elcsöndesedett a vihar, és eljutottak a túlsó partra. De mi történt volna, hogyha hajótörést szenvednek? Az a gyenge tákolmány, az a halászbárka nem bírja a hullába a kostromát, és összetörik, és elmerülnek. Mi van akkor? Ha mondhatjátok, hogy hát ez teoretikus, hát nem történt, hát talán happy end. Hát testvérek, menjünk csak tovább a szimbólumoknak a világában, és gondoljunk arra, hogy de bizony, bekövetkezett ez a nagy hajótörés. Egy kicsit később. A nagy hajótörés bekövetkezett, amikor igenis elmerült az egész ők. A keresztre gondolok, Jézus kereszt halálára. Ott bizony bekövetkezett a nagy hajótörés. Jézus is elsüllyedt. A tanítványok is mind elsüllyedtek. Van ilyen is. Nem mindig happy end, végződik a dolog. Van olyan, hogy tökéletes a viharnak a munkája. Akkor a vihar zúdult rá Jézusra, hogy teljes volt a hajótörés. Őt keresztre feszítették, a tanítványa szétszaladtak, vége az ügynek. Ez is beletartozik. Igen, vannak ilyen nagy hajótörések. Végső hajótörések. És mégis Jézusnak van igaza. Harmadnapon feltámadott palottaiból, és folytatódott az ügy. Visszatérek arra, amit a keresztelő beszédben mondottam. Ki volt ez a Jézus? Isten egy bizonyos halmaz állapotban. A kereszten összetört ez a halmaz állapot. Aztán megjelent Isten egy másfajta halmaz állapotban. Ugyanaz a Jézus egy más halmaz állapotban. Azt mondja, Pál, van érzéki test, van szellemi test. Az Isten az érzéki test halmaz állapotában összetört a keresztet. És ugyanaz Isten egy más halmaz állapotban folytatódott húsvét után. És testvérek, itt van a mi végső keresztény reménységünk. Nem az, hogy nem lesz vihar, vagy nem az, hogy happy enddel végződik a vihar. A mi végső reménységünk az, hogy igen, most én Istennek egy gondolata vagyok ebben a bizonyos halmaz állapotban, aztán egyszer mégiscsak összetörik ez a halmaz állapot. És ez a gondolat folytatódik egy más halmaz állapotban. Ez az evangélium, testvéreim. És ezt Jézus Krisztus maga is végigcsinálta. Isten benne emberi test halmaz állapotában volt, aztán összetört. És harmadnapra egy új, csodálatos szellemi halmaz állapotban jelent meg ugyanaz az Isten, ugyanabban a Jézus Krisztusban. Itt van a végső reménység a kereszténységnek, és csak is erre nézve, ebben a nagy kilátásban, ebben a nagy vízióban érdemes kereszténynek lenni. Nem garantálja Isten végsőképpen, hogy ez a halmaz állapotom, ez aztán sértetetlen lesz, se ördögi erő, se betegség, se ellenség, senki nem nyúlhat hozzám, mert az Isten szemefénye vagyok. Isten szemefénye az a gondolat, aki én igazán vagyok ebben a halmaz állapotban. Aztán erre a halmaz állapotra nézve sok ígéletünk nincs. 70 esztendő, vagy ha fejebb 80 esztendő, így mondja a zsoltáros, nagyobb része fáradtság, nyomorúság, amelyik eltűnik, mint az álom. Ezt a halmaz állapotunkat fölváltja egy másik halmaz állapot, amiben ugyan én vagyok. Egy más létrendben, egy más létdimenzióban. Ez a hajótörés, ez igenis bekövetkezett Jézusnál és a tanítványoknál, és bekövetkezik nálam is, meg nálam is. És itt lesz igazán izgalmas a dolog, hogy hát így aztán igen, ha ezt a látomást kapjuk, ha ez igaz, hát akkor persze, hogy fölzárkózom Jézusra, akkor kijövök az odumból, akkor kockáztatok, akkor a túl meleg fészket ott vagy a Jézus, akkor közelebbre engedj. És vigyázz arra, hogy a lényeg növekedjék, tisztuljon, ami most ebben a halmaz állapotban van, de a lényegre vigyázz, aki vagyok, akinek gondolt az Isten. Testvérek, itt van a végső kérdés, mi a fontos számodra? A halmaz állapotod, vagy pedig a gondolat, ami most ebben a halmaz állapotban van? Ez a végső döntés a keresztény életben. Mi fontos számodra? A mostani halmaz állapotod, a mostani pénzed, a mostani puhamelek fészked, a mostani, vagy pedig az a valami, az a valaki, aki vagy te igazán ebben a halmaz állapotban. Ez a végső döntés. A Krisztus követése azt jelenti, hogy Uram, engem jobban érdekel az, hogy én igazából ki vagyok, mint az a halmaz állapot, ami most hordozza ezt, aki én vagyok. Ez az igazi, a végső keresztény döntés. Segítsen minket ebben Isten, hogy jó kedvel, boldogan mondjuk, hogy Uram, engem az igazi magam, az isteni gondolat, az isteni program jobban érdekel, mint a mostani halmaz állapot. Köszönöm szépen!